Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Kis Tibi a vendégünk.
Tibi, fel tudod idézni a pillanatot, amikor a Robi felkérte arra, hogy a Budapest Bárban énekelje, vagy hogy létrehozza a Budapest Bárt?
Rémlik valami, úgy emlékszem, hogy az Andi is hívott. És arra emlékszem, hogy amikor elmondta azt, hogy nagyjából mi lenne a koncepció, meg így ezzel a ötlettel, akkor még az is beugrott, hogy pont előtte, nem sokkal, talán pár hónap, amikor pont a Lovasival dumáltuk azt, hogy milyen izgalmas lenne kezdeni valamit ezzel az ilyen 20-as, 30-as, 40-es évek magyar zenéjével, mert hogy általában így a rock and roll szcénában inkább ilyen 50-es, 60-as, 50-es évekig szoktunk úgy nagyjából úgy visszamenni, és akkor azok vannak meg nagyjából. És akkor de az meg, hogy mi történt ott előtte, az kevésbé. És így kapva az alkalmon, tehát így ez így valahogy úgy klappolt azzal, amiből nagyjából voltunk fejbe.
Milyen kapcsolódásod volt a 20-as, 30-as évek dalaihoz?
Hát éppen ez az, hogy egyrészt a nagyapám az ezüst koszorús magyar nóta szerző volt, tehát volt, aki volt.
Magyar nóta szerző?
Igen, volt neki, volt egy ilyen nótás világ. Volt, hát ez ilyen sanzonokhoz inkább, főleg az inkább ilyen egyes, aztán bírtam még előtte az a Görsvin, meg a Görsvinből kinövő világot, a korai ilyen kuplék, esetleg jazz történet, még nem is volt jazz igazából, hanem annak az előszele inkább, ezek a háborús nóták, ezek nekem is valamennyire megvoltak. De hogy éppen ezért nem volt annyira benne azért a fejemben, csak inkább, mint a hangulata, meg az a nagyon nagy élhetnémsége, meg az, hogy milyen baromi jó zenék voltak akkor, mennyire magasan kvalifikált muzsikusok voltak akkor ugyanúgy a szakmában, nem csak ebben, hanem akkor gyakorlatilag a két világháború között. Az azért úgy nagyjából megvolt, de hát nem behatóan azért nem tanulmányoztam. Inkább így feelingbe vagy hangulatba.
De azt elmeséld, hogy most a nagyapád volt ezüst koszorús.
Igen,
micsoda?
Nóta szerző.
Igen, mert olvastam már ezt, csak mindig elfelejtem.
De ez hogy létezik, vagy ti hívjátok, vagy ti hívtátok?
Ez annyira szórakoztatóan hangzik, hogy ezt is szoktuk mondani, de igen. Valamiért ez volt akkor. Valami ilyen, igen, egyszer föl is hívták ide akkori valamilyen Artisius, vagy annak az elődje, vagy valami ilyesmilyen.
Korabeli Artisius.
És akkor valamit akartak neki adni, csak annyira bepánikolt, hogy elment, az berúgott, az teljesen ment szerintem.
Na de mit írt? Tudsz idézni tőle? Vagy ez van a családi legendárja?
Ilyen portály, meg ilyen háborús nótáim, meg mindenféle nóták.
És te ezt használtad valaha valamire?
Volt olyan Budapest Bár darab, amiben így beillesztettük kicsit, de csak egy háttérből énekelgettük, egy ilyen színházi darabon. Ott halad nyeperzú, búsan, kanyarok, mit tudom, ezzel vonultunk be, vagy mintha ilyen, volt egy ilyen jelenet, ahol ezt így elénekelt, most mondták, hogy ez jó lesz arra, amikor így kimegyünk a színpadról, és még háttérből így hallatszik, hogy így énekelnek a szereplők.
De akkor ezek szerint ezek a dalok, amiket ő írt, ezek a ti családotokban szervesen ott voltak?
Mezőfalván laktak, és amikor ott voltunk gyerekek, vagy ott voltunk náluk, akkor arra emlékszem, a nagymamám ő pedig zongorázott, nagyon szépen énekelt, aztán tanárok lettek mind a ketten, tehát a fő foglalkozásuk azok pedagógusok volt, de az én apai nagymamám, ő egyébként majdnem úgymond valamilyen erre a pályára ment, csak aztán valahogy mégis, tehát egy oda szegődött a nagyapámhoz, és akkor megalkult.
És ennyi volt a karrierje.
De gyönyörűen énekelt és zongorázott, és inkább azok az emlékek élnek, mert aztán viszonylag fiatal voltam, még gyerek voltam, amikor ők elmentek, hogy gyerekként a zongora lábak között játszunk, és akkor ott a nagymama zongorázik, a nagypapa meg hegedült, és akkor inkább ilyen hangulatok, hát voltunk 5-6 évesek, vagy ilyesmi, és hogy megvolt ez a fajta zenei vibe. Úgyhogy nem volt úgy jelen a zene az életünkbe. Tehát már édesapám meg anyukámnál már nem annyira. Ott inkább a bátyám hozta be, ő is inkább a rock and roll-t, még inkább ez amikor ő nálam idősebb volt 5,5 évvel, és ő már amikor mert jó volt hippi, meg mindenféle abban az időben, és akkor behozta ezeket a zenéket, meg a 60-as évek zenéit, és inkább az volt ránk hatással ilyen kis kamaszként, és akkor utána az irányított valamilyen szempontból így a hangszer felé, meg aki volt egy gitárja, és akkor így. Amúgy egyébként ilyen teljesen, hát akkor ott éltünk egy ilyen sima kisvárosban, Dunai városban egy átlagos tanári, ilyen alsó középosztálybeli életet. Nem volt annyira jelent sajnos ez.
Ugorhatok vissza oda, hogy Budapest vár, hogy ugye eredetileg ez egy ilyen rövid projekt volt, és ha jól tudjuk, mindenkit egyébként arra kértek fel, hogy legyen egy lemez, esetleg majd egy koncert. Hogyha most visszagondolsz, tudtad volna, hogy ebből egy ekkora nagy lélegzetű valami válik, akkor is elvállaltad volna a felkérést? Igen, mondtál volna?
Nehéz erre válaszolni, mert annak idején, amikor ez az egész indult, valóban egyetlen egy projektnek indult. És akkor is az, ami leginkább megfogott benne, az, hogy elővenni ezt a 20-as, 30-as, 40-es évek zenét, de mai köntösben, mai. Voltak ott ilyen prekoncepciók például, hogy mihez mondjuk, akkor volt a Gotán projekt, mit tudom, ilyenek, amit például a tangóba művelt ezt, amivel próbáltak úgy valami kapaszkodót adni a zenészekre, hogy mire gondoljunk, és az elején még volt az is, hogy DJ volt, meg minden, tehát egy ilyen nagyon, nagyon
igen,
mai...
Igen, a jutasító mi volt.
Igen, igen, ez az egész ez úgy indult annó, hogy amellett, hogy használjuk az eszenciáját ezeknek a régi időknek, meg a lelkületét, meg a tartalmát, de hogy mégis egy ilyen nagyon mai, nagyon újszerű dolgot akarta legalábbis akkor a menedzsment is. És igazából ez volt az a súlyunk, hogy oké, ez egy kísérlet. Aztán rendesen botladoztunk ott, emlékszem, hogy akkor most DJ-vel vagy hogy, és nem tudtuk, hogy ez merre fog menni. Tehát az igazi művészet az folyamatban alakult. Nem
de akkor ez meddig ment? Mert én amikor bekapcsolódtam, akkor már a Tomi nem nagyon volt, a Jutasi Tomi nem nagyon volt ott képen. Tehát ez az csak az első lemeznél volt, a másodiknál már lemeznél, ő nem
az
volt.
Az első előadásoknál, koncerteknél, és később jött ez be, hogy valahogy ez így nem nagyon működött. Tehát nem nagyon tudott az működni, hogy itt volt az autentikus cigányzenészek, volt a DJ, és valahogy nem sikerült annyira olyanra összehozni, hogy akartuk. Tehát ezért megvolt mindenkinek a világa, nem volt ilyen egyszerű. A kérdésedre válaszolva azt mondják, hogy ez egy ekkora projekt és 15-es minden, akkor én benne voltam elég sok dologban, nem biztos, hogy akkor elvállaltam volna.
Igen, erre gondoltam, mert, hiszen a Queen Bee akkor elkezdett újra virágozni.
Persze, ez inkább akkor egy ilyen nagyon üde játszótérnek tűnt, egy ilyen friss, hogy valami meg találkozunk, meg egy ilyen nagyon, az is klassz volt benne, hogy olyan emberekkel, akikkel egyébként szintén csak koncerteken találkoznánk, vagy alkalmanként, akár Lovasi, Szűcs Krisztián, Frank, vagy ilyesmi, mert mindenki vitte a saját maga projektjét, meg dolgát, azokkal tudtunk így rendesen dumálni, volt idő egy kicsit tényleg minden az élet dolgairól csacsogni, tehát egyből egy ilyen közösség lett, és ezek a front emberek, akik egyébként viszonylag nagyobb terheket visznek a saját zenekarukban, azoknak egy ilyen kis üdülés, egy ilyen új játszótér, egy ilyen kis izé volt, hogy te jó, és akit itt lazázunk, és akit kísérletezünk együtt, és csak egy alkatrészek vagyunk ebben a dologban, és ez a fajta könnyedség, meg baráti hangulat volt az, ami egyik legkapóbb volt, meg az, hogy rengeteget lehetett tanulni zeneileg.
Ez most múlt időben mondod, de ez az üde játszótér érzés, ez elmúlt? Tehát máshogy apostrofálnád most már a Budapest bárt 15 évvel
később? Már kibeszélgettük magunkat.
Már nem olyan üde játszótér.
Nem.
Egymáshoz öregettünk.
Nagyon, nagyon tanulságos minden, hogy ennyi idő alatt, hogy milyen élethelyzetek változnak, és azért az még mindig jó, hogy mindig a mai napig tudunk ezekről dumálni, és még mindig sokkal többet megtudunk egymásról, mint amúgy. Tehát ez szerintem szerencse. Én ezt szeretem. Nem csípem azt, amikor oda megyünk, és akkor valaki mindenki benne van a telefonjában, meg minden, meg valaki játszik, akkor tudunk, van valami, amiről tudunk beszélgetni, az nekem sokkal jobban tetszik. Nekem az elején nagyon-nagyon tetszett, hogy rengeteget tanultam, mondom. Tehát vice versa, hogy egy másfajta közegben zenélünk, és akkor ott is, és akkor romáktól egy kicsit becsúsztak a szűkített akkordok a saját zenénkbe is. Amikor mondjuk a romáktól, a roma zenészeknek szokatlan volt, hogy ide jönnek ezek az egyszerű fiúk.
Ezért ez nem szokatlan volt, hanem ki voltak borulva, nem?
Hát konkrétan nem tudtak ezen, hogy mit kezdjenek ilyen 5-6 akkordos, vagy 3-4 akkordos dalokkal. Ami nem volt 36 akkord, akkor az már nem volt zárt. Nekik más a zenei szokásaik, vagy hogy mondjam. És akkor ez a kettő együtt néha, olykor-olykor, viszont egy nagyon szép konstellációban jelent meg. Vannak olyan dalok, aminél én nálam, amik az leginkább kedvenceim a Budapest bárba, azok olyanok, ahol valahol ez nagyon szépen ötvöződött, például meg tudja csinálni a zenekar, hogy olyan minimálabbat játszik, és nekem akkor a lelki személyem előtt valami ilyesmi volt. És egyébként pont azok, hogy egy ilyen letisztult, de mégis ott van a top of the iceberg, a tudás a zeneiség mögött, és az alatt, hogy, de hogy keveset játszanak, nem olyan feltétlenül.
Mondd ezt a példát.
Aztán néha ilyen virtuóz. Én nekem nagyon tetszett, hogy sikerült mondjuk az Akácos út, aha, vagy annó még a Billie Jean, vagy ezek. Tehát voltak olyan dalok, amiknél azt gondolom, hogy valamit nagyon eltaláltunk.
Te milyen alapján választod ki a dalaidat? Mindig te választod? Vagy van ilyen, hogy ajánlanak neked dalt?
Is. Tehát volt olyan, amit az Andiék ajánlottak, volt egyszerűen, belefutottam egy pár olyan, ami nem volt egyszerű.
Volt olyan is, amit szerettél volna, és te mégse sikerült?
Volt olyan, hogy próbálkoztunk dalokkal, és aztán nem jött össze, nem egy valamiért. Ez ilyen, viszont vagy a zenészeknek, vagy úgy nem áll össze, jó pár ilyen dal volt.
Arra emlékszel, hogy a tranzisztorkort azt te akartad elénekelni?
Az nagyon szerettem azt a dalt például.
Na, de emlékszel, hogy ezt te akartad elénekelni?
Igen, rémi.
És aztán mondta Robi, hogy de hát azt a Dur énekel inkább, hát ez egy lányos dal, mert hát tudod, arról szól, hogy a lányt behúzzák a WC-be.
Hát igen, csak én meg úgy értem, hogy a közillem, én nem tudom, de hogy
mit. A Tibinek az emlékei olyanok, hogy a lányok is behúzzák a fiúkat.
Jó, hát az persze az érthető, hogy vannak ilyen.
De most már rájöttem, hogy az életemben egy számtalanszor keveredtem ilyen helyzetben, mert a rejtett feminimérem valahogy dobta ezeket, nem tudom, de
hát, hogy csak a lányok erőszakosabbak. Jó?
Meg,
de akkor ezt így lemecseltétek? Ilyen 1v1-be?
Hát kinek milyen élettapasztalatai vannak? Ugye?
Nem úgy értem a dalt, hogy kié lesz a dal.
Szerintem ezzel nagyon sokan tudunk azon.
Ugye én már dalát. Úgy volt, hogy a Robi engem hívott, hogy gyere, énekeld el a tranzisztort, az milyen jó lesz. És akkor azt hiszem, már próbáltuk, vagy már össze is raktuk, amikor utólag megtudtam, hogy a Tibi szerette volna ezt a dalt elénekelni.
Volt, próbálkoztam meg, Lövöldetér is ilyen volt.
Hát a Szűcsnek azóta is az egyik legnagyobb slágere a Lövöldetér.
Voltak még ilyen Leonard Cohenek, meg próbáltam még az ilyen undergroundból bevinni dalokat, én is, meg tényleg ilyen Balaton, meg ilyen Trabant számokkal.
De ez volt is Trabant
szám. És a Tűz.
Hát volt.
Az volt, ami igazán kicsapta a biztosítékot a fiúknál, igaz?
Hát mert ott a Méhes Marietta iszonyú hamisan énekelte az eredetet.
Azt mondta például Misi, hogy annak, de nem is játszani volt szörnyű, hanem meghallgatni azokat a dalokat nekik. Tehát, hogy egyszerűen leszakadt az agyuk, hogy ilyen zenét kellett hallgatni.
Teljesen érthető, de én ezeket mindig úgy vettem, hogy ez csak egy alap. Hogy ebből nem, és én azt gondoltam, hogy tudnak, viszont abba kevésbé jó, hogy azt fölvirágoztassák azt a dolgot, vagy hogy mondjuk egy ilyen kis eszenciából mondjuk kiinduljunk, és azt sose úgy képzeltem, hogy nekünk úgy kéne eljátszani, hanem van itt egy kis, amire azt gondolom, ez nem, hogy inspirálja esetleg őket, hogy annyi zenei lehetőség van még benne, pont azért, mert ezeket egyszerű amatőr zenélni valóban nem olyan magas fokon tudó emberek alkották meg, de hogy mint mit tudom én, akár a kis dallamocskák benne a harmadik, hogy ezt fel lehetne, vagy ki lehetne bontani még. Én úgy képzeltem, hát nekik nem ez jött be, hanem ezt le kéne bontani úgy, ahogy van. Inkább.
De különben azért neked ugye mindig is, vagy hát kívülről úgy tűnik, hogy a szöveg az egy kiemelt kérdés a saját zenéjében is, hogy szövegcentrikus vagy egész egyszerűen. És hát itt azért ez egy csomó esetben el kell engedni, azt gondolná az ember.
Igen, szövegérzékeny vagyok, viszont nagyon szeretem az egyszerű szövegeket. Egyre jobban. Tehát amúgy én nagyon... Tehát ez ebbe a Budapest Bár repertoárban azért nagyon komoly, nagyon klassz szövegű dalok vannak. Sőt, inkább azt mondanám, hogy azok maradnak végül fenn a rostán, amiknek a szövegük is rendben van. Volt nekem is nehéz pillanatom ezzel pár, amikor végig kellett hallgatni több száz olyan dalt, mondjuk így a 30-as, 40-es években, és hogy válogatni kellett dalokat, és hogy brutálisan jó zenék, hangszerelések, aranzsok, tehát olyan, hogy tényleg beszarás, tehát egyszerűen világszínvonalú történet. Hallgatom meg a zenét, majd jön az, hogy egy lepény, két lepény, három lepény. És így nem tudtam, hogy egyszerűen mi történik itt, és elmondták, hogy annó az én írók, újságírók, költők ilyen kocsmák, ilyen két fröccs között gyorsan megírtak ilyen szövegeket, hogy oda vitték, mit tudom én, 11-kora. Hogy Pistikém, nagyon kell egy szöveg, de tényleg délután 2-re legyen kész. És akkor megírták így ezzel, hogy így született nagyon sok szöveg.
Ezt nem először hallom ezt, hogy miért kellett ott akkor azokban az időkben így sietni?
Tehát, hogy jött egy hakni, hogy be lehetett ugrani este az Arizonába, vagy valahova, és akkor de kellett egy új szám.
Lehet, hogy akkor is, ami egyébként nem jelenti, ezt meg 2 óra alatt kiváló szöveget lehet.
Vagy tudod, mi lehetett? A deadline, a híres deadline, az utolsó pillanatig tolták, hogy kész legyen valami. Hát ez ugye művészember sajátossága egy csomó.
Lehet, hogy a műfaj volt, ilyen mondom. Tehát ez a revű, meg a varieté, meg ezek a mulatóban, ezek olyan számok voltak, amiről egyébként a Gyuri mesélt, hogy ez a revű. Tehát, hogy mit volt egy este, a Mulerusban, vagy az Arizonában, és volt egy rakás fellépő, és egy-egy száma volt valamelyik meg. És mondták, hogy na, most ne azt énekelt, hanem hozzá valami újat. És akkor össze kellett rakni valamit.
Egy fizetek főúr, vagy egy pesti polgár, ezek nem gondolom azt, hogy ezek meg tudnak születni. Uh-huh. 11 órakor, uh-huh. két fröccs között. Vagy a Véncigen, vagy nem tudom, ezek nagyon mély dalok.
Nagyon.
És én arra mondom azt, hogy szeretem az egyszerűségüket, tehát ez az, és úgy látom, hogy azok a dalok maradnak fenn hosszú távon, amiknek nem csak a zené, hanem a szövege is rendben van. Amikor az mondja, hogy csak egy nap a világ, ami például pont arról szól, hogy háború volt, és borzalmasan nehéz körülmények között, hogy egyetlen csók az életünk, és lehet, hogy ilyen könnyedebben van megfogalmazva, de az a mögötti világ, meg amiből született, az, hogy tényleg nem tudták az emberek, hogy lesz-e holnap. És nem kell, nem fe, és még az is benne van ráadásul, hogy felemel a dal. Nem a ebből való a kilátástalanságot, vagy reménytelenséget fogalmazza meg, hanem hogy ennek dacára mégis éljünk, és hogy mégis szeressünk, és éljünk, és élvezzük a lehetőségeink szerint az életet, és ünnepeljünk. Mert még vagyunk, még jön ki a szó a torkunkon, és még tudunk táncolni. És lehet, hogy kell ezt mélyebben? Nem feltétlenül kell tudni, mert lehet, hogyha sokkal mélyebb, akkor meg lehúz. Ez egyébként nagyon érdekes kérdés, hogy nagyon sokszor, amikor olyan állapotban van mondjuk egy alkotó, vagy egy művész, na én ezt nem akarom megírni, ezt nem akarom ráereszteni az emberekre.
Jelenleg.
Azt a fajta gyöt, igen, van egy csomószor olyan, mert ha ma azt érzem, hogy nincs benne olyan katarzis, vagy valami, aminek ma, vagy fölemelő, vagy oké, együtt érzünk egy helyzetben, mert együtt vagyunk, és tök jó, hogy megosztjuk azokat az örömünket, bánatunkat, de ha megnézed, egyébként a Budapest bárban nagyon-nagyon sok olyan, tudod, bán, utána a víz az olyan, tudod, nem az van, hogy olyan borzalmasan bánkódunk, vagy nagyon sokáig szomorkodunk. Van egy pár, lehet, hogy a szomorú vasárnap, vagy ezek, vagy mit tudom én, amik úgy mélyebbek, vagy nagyon, hát az is rémegyszerű szöveg, ha belegondolsz.
Hát meg mondjuk a Véncigány, ami szintén azért egy
érted, milyen mély, amikor drámai tényleg kidobják, dal. Tök drámai.
Hát meg neked is van ez a karádi számon.
Meg megható, meg indít, meg minden, de valahogy tovább tudsz benne, mégis tudsz belőle táplálkozni. Zseniális pont a dalokban, hogy 3 percben megfogalmazni ezt. És ez kegyelmes is, hogy nem fél óráig gyötörnek vele, hanem bizonyos érzések, meg hangulatok pár percig bármilyen formában elviselhető, meg mert emberiek. De hogyha túl sokáig marad valaki benne, akkor azt tudod.
Hát akár legyen vidámság, akár legyen szomorúság.
Durva-durva háztető, de durva napsütés. Durva-durva tél, és durva szél. Durva-durva nő, egy durva férfi lő. Kicsit fél a játszótól. Durva-durva kőrepül, de durva egyedül. Durva-durva ég, de durva kér. Vereg-vereg csecsemő, a szeme mint a kő. Össze-vissza rá.